Szeretett testvéreim, ezen a mai alkalmon két helyről szeretném felolvasni az igéket, amely igehirdetésem alapigéi. Tulajdonképpen mind a két helyen ugyanarról van szó, de a leírásokban mégis van némi különbség. A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének a 46. versétől kezdve a rész, illetve az 52. versig terjedő szakaszt olvasom először. Tehát a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46. versétől így szól az ige. És mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai, és ímé én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Kivévé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezei megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe. A másik ige szakasz pedig Márk evangéliumából, Márk evangéliumának is a végéről, mégpedig a 16. rész 15. és 16. verseit olvasom. És mondanékik, elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, mindannyiunk előtt ismert ennek a ünnepnapnak a történelmi háttere, de ha valaki talán nem is hallott volna eddig róla, a felolvasott néhány mondatból talán már következtetni tud arra, hogy miről van szó. Jézus, amikor feltámadása után megjelent a tanítványoknak több alkalommal, örültek neki. Örültek a tanítványok, örvendeztek, hogy újból látják a hőnszeretett mestert, de aztán eljött az az idő, amikor Jézusnak már erről a földről el kellett menni, vissza kellett menni az ő mennyei dicsőségébe, hogy ne csak test szerint lehessen jelen valahol, mert hisz test szerint nyilvánvalóan, hogy ő is mindig csak egy helyen tudott jelen lenni egyszerre. De ő azt mondta, hogy veletek leszek minden napon. Mindenütt, amerre csak jártok, ott leszek közöttetek. Ehhez pedig nem lehetett a földi életben, tehát a mennyei dicsőségbe kellett, hogy visszamenjen. És innen a mennyei dicsőségből tud ránk figyelni, tud válaszokat adni, tud irányítani, azaz igazgatja az életünket. Tanítványok nyilván nem számítottak arra, hogy ilyen hamar el fog jönni ez az idő. És nagyon megviselte őket. Először is az, amikor keresztre feszítették. Bár Jézus ezt többször kinyilatkoztatta, hogy milyen halállal kell neki megküzdeni, amely közlésre a tanítványok hitetlensége válaszolt, hogy nem eshet ez meg veled. De nem csak a haláláról beszélt így, hanem a feltámadásáról is, amely kijelentés alig értelmezhető volt az ő számukra. Pedig látták, átélték a csodák sokaságát, hallották a tanításait, mégis mikor mindezek bekövetkeztek. A félelem, a pánik vált közöttük uralkodóvá. Féltek, hogy ők is a mester sorsára jutnak. De ezt a félelmet a feltámadás után megjelenő Jézus eloszlatta. Félelmeik oldódtak, mégis tanástalanok voltak. Bizonytalanságban éltek a jövőt illetően. De nagy volt az öröm, amikor találkozhattak Jézussal. Örültek, de nem kérdeztek, hogy mi lesz velünk, nem kérdezték, hogy mi lesz velünk a továbbiakban. Együtt voltak, örültek, bizakodtak, talán maguk előtt sem volt világos, hogy mit fognak tenni ezután. De vigasztaló alkalmak voltak, amikor együtt lehettek a Mesterrel. Péter terhe, a tagadás miatti bűntudata is elmúlt a Mesterrel való négy szem közti beszélgetés után, amikor Jézus háromszori kérdésére is válaszolt, te tudod, hogy szeretlek téged. Megkapta a feloldozást és a feladatot, legeltesd az én bárányaimat. De hogyan legeltesse? Nyilvánvalóan, hogy ez a kérdés felmerült benne, mert hiszen míg Jézus ott volt mellette, addig sokkal könnyebb volt minden. De mi lesz akkor, ha Jézus már nem lesz ott? Ha nem hivatkozhat arra, hogy de Mester, hát az előbb még ezt mondtad, rosszul értettük. De nem tudta, hogy valóban mit is csináljon. Ez volt a lényeg. Mit jelent a bárányok legeltetése? Akikkel Jézus nem beszélgetett négy szem közt, azoknak talán könnyebb volt a helyzete. Gondolhatták, majd megkapom én is, a többi tanítványtársam is megkapta az útmutatást. És ha nem is úgy lesz, mint régen a kereszt előtt volt, majd ő azért vezet és irányít. De Jézus nem maradt közöttük testben, mint ahogy az igében olvastuk, és az első bevezető mondatokban is említettem ezt. És ez a tudat nagy megpróbáltatást jelentett mindannyiuk számára. Máté evangéliumában is azt olvassuk a 28. rész 16. versében, hogy elrendelte őket, illetve oda rendelte őket egy hegyre. Pontosan így szól az ige, hogy a 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Nem tudták, miért kell a hegyre menniük, de bizonyos vagyok benne, hogy ők ezt azért sejtették. De nem gondolták, hogy test szerint ilyen hamar így hagyja őket. Arra az óriási feladatra, amelyet kaptak, végképpen nem számítottak. Hiszen azt mondta nekik Jézus, ott a hegyen, azon a hegyen, amelyikről nem tudjuk pontosan, hogy hol volt, vagy melyik, azt tudjuk, hogy hol volt, csak az, hogy melyik volt, azt nem tudjuk. És itt feladatot adott nekik, amint az alapigében is hallottuk. Elmenvén az egész világra, hirdessétek az igét. Hirdessétek, térítsetek, kereszteljetek, tanítványokat gyűjtsetek. Óriási feladat. Szinte elképzelhetetlen, hogy ezt az a néhány ember végre fogja tudni hajtani. Gondolom, ők is így lehettek vele, hiszen az egész világra kiterjedő ige hirdetést, missziót bízott rájuk, és ez a feladat meghaladta a tanítványok erejét és képességét, legalábbis emberi szempontból. Hogyan tanítson és tegye tanítványa az egész világot ez a kicsi csapat, amikor maguk is hiával vannak a tudományok ismeretében? Hogyan fognak megbirkózni az ellenséggel, azokkal, akik az Urat halálra adták. Aztán ott vannak saját honfitársaik, ott van a nagy tanács, akik szeretnék megsemmisíteni a jézusi tanításokat tanítványokkal mindenestől együtt, még az emléküket is. És mindezekkel, ezeken felül még ott van a római hatalom, és ott van a szellemi sötétség. Ott vannak azok az erők, amely erők mindig is az Isten akarata ellen dolgoztak, és Isten ellenségeként vannak nyilván ebben a világban. Akik tűzzel, vassal szeretnék megsemmisíteni a jézusi tanításokat, hogy tudnák ők mindezekkel a harcot felvenni? Igaz, Jézus azt ígérte, hogy veletek leszek minden napon, de hogyan lesz ő velünk? Hogyan lesz velünk? Volt ez a kérdés. És a mi kérdésünk is talán ehhez hasonló. Hogyan van velünk a mindennapokban? Mert ha itt volna még test szerint, akkor el lehetne hozzá menni, vagy oda lehetne hívni. Talán akkor még lehetne vele találkozni. Talán még akkor adna, vagy tudna adni utasításokat, tanácsokat. De ha nincs itthon, itt testben, akkor hogy fog Jézus irányítani bennünket? Hogy kell azt érteni, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig? Erre a kérdésre csak pünköstkor kaptak választ, amikor legyőzhetetlen erőt kaptak. És hozzá kell azt is tenni, hogy és kapunk, és kaptunk mi is. A Szentlélek ereje ez a legyőzhetetlen erő. Aki megmutatja az utat, merre kell mennünk, aki ad feladatot, elénk hozza mindazokat, akiket tanítványokká kell tennünk. És ez tulajdonképpen az egész emberiséget jelenti. Jelenti az egész lakosságot, akivel találkozunk, mindenkire vonatkozik, hogy tanítvánnyá kell tennünk. Beszélnünk kell mindazokról, amelyeket hallottunk és láttunk, amelyeket megéltünk. De vigyázzunk, hogy nehogy magunk próbáljuk a célt kitűzni. Nehogy mi próbáljuk megállapítani, hogy éppen mikor, mihez van kedvünk, mit szeretnénk talán szívesen vagy szívesebben cselekedni. És ha Isten küld, már pedig ő küld, és küldi mindannyiunkat, akkor ne kérdezd, és ne kérdezzük, hogy vajon mit fogok én ott csinálni. Mit fogok csinálni, hogyha valahova, Uram, te elküldesz? Mit fogok csinálni, ha egy gyülekezetbe kell integrálódnom? Hogyha találkozom egy olyan lakóközösséggel, mit fogok én ott csinálni? Ő testvéreim, megmutatja az utat. Képességet is ad, hogy tudjunk beszélni, és segítőről is, ha kell, akkor ő gondoskodik. De egy dologban legyünk biztosak, hogy Isten küld, hogy nehogy a saját elképzeléseinket véljük Isten küldésének. Mert az ember hajlamos erre. Hajlamos arra, hogy különféle célokat tűz ki. Olyan gyakran lehet hallani, hogy ilyen-olyan missziót kellene indítani. Aztán elindulnak ezek a missziók, egyáltalán nem indulnak el. Nem történik semmi. Tanácskozás, bánatoskodás, bánkódás, hogy milyen jó lenne, de nem tudjuk, hogyan csináljuk. De szeretnénk csinálni. És miért nem tudjuk? Vagy aki nem tudja csinálni, miért nem tudja csinálni? Azért, mert Isten nem ezt a feladatot adta neki. Őrá egy más feladatot szabott Isten. És azt a feladatot akkor ki fogja elvégezni? Nyilvánvaló, hogy nem ő, hanem valaki más. És ezért van olyan nagyon sokszor kudarcélményünk. Ezért olyan sokszor úgy érezzük, hogy nem akarnak bennünket meghallgatni. Pedig talán volna mondani valónk. De amikor nem az Isten küld, akkor jobb, ha hallgatunk. Mert ha cselekvést akar tőlünk látni, akkor cselekedjünk. Ha pedig beszélni akartat, ha bizonyságot akartat tenni velünk, vagy bizonyságot akart tetetni velünk, akkor tegyünk bizonyságot. És mondjuk el, hogy ki az, aki a mennyekben van, és aki Szent Lelke által vezet bennünket. Nagyon sok gond, nagyon sok probléma adódott már ebből a kifejezésből, hogy a Szent Lélek vezet és irányít bennünket. Hogy kell ezt érteni? Hogy sokszor elhangzik, sőt, a Szentírásban is találkozunk olyan leírással, amikor az apostol megkérdezi, hogy mire keresztelkedtetek meg? Vettetek-e Szent Lelket? És azt mondják, azt sem tudjuk, hogy van Szent Lélek. Azt sem tudjuk, hogy mi az a Szent Lélek, vagy ki az a Szent Lélek. Hát hogyan vettük volna? Tehát lehet úgy venni a Szent Lelket? Nem, testvérei, nem lehet venni. A Szent Lelket Isten adja. És mikor adja? Akkor, amikor valaki újjászületik. Akkor az újjászületés az első lépcső, aztán a megtérés. Tulajdonképpen időben szinte nem is igen lehet elválasztani. De olyan sokszor külön szoktuk választani. Amikor azt mondja valaki, hogy én megtértem, akkor megkérdezik, és az újjászületés, hát az majd egyszer. Hát ez nem így működik, testvérei. Ez úgy működik, hogy Isten Szent Lelke által megszólít bennünket, és ő adja a Szent Lelket nekünk. Még akkor is adja, hogyha nem vesszük észre, mert esetleg nem figyelünk rá. Vagy nem akarjuk talán észrevenni, hanem valami nagy-nagy csodának várjuk, hogy majd megnyílik az ég, és akkor majd ránk árad a Szent Lélek. Nem. Jézus felment a mennybe, és ő azt mondta, hogy Szent Lelke által velünk lesz. És aki az ő nevét segítségül hívja, annak ő adja ingyen a Szent Lelket. Csak az a kérdés, hogy engedjük-e, hagyjuk-e munkálkodni bennünk. Észreveszik, amikor figyelmeztet, amikor meg akarja szabni és meg akarja mutatni nekünk az útirányt. Nagyon csodálatos példának tartom az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe Fülöpnek a történetét, hiszen talán 2 héttel ezelőtt hangzott el itt Özsperes úr részéről egy igehirdetés éppen ebben a témakörben. És én is néhány héttel ezelőtt ugyanezekről az igékről hirdettem az igét az egyik városban, hogy Fülöpöt a Szentlélek megszólította az apostolt. És küldte, hogy menj a Gázába vezető útra. Menj oda, és szállj fel a hintóra te is. És milyen jó, hogy ő engedelmes volt, és elment. És valóban minden úgy volt, ahogy Isten elmondta és előkészítette. Természetesen akkor a Szentlélek vezetése nem úgy nyilvánult meg, mint most, hiszen a Cselekedetek könyvében úgy írja, hogy angyal szólt neki. Nekünk nem szól angyal, vagy legalábbis nem tartom valószínűnek. De lehetséges természetesen. Nekünk a Szentlélek szól. Menj, és tedd azt, amit kell. És amikor ez a Fülöp elment, és felült a hintóra, amellé a szerecseny ember mellé, teljesítette a feladatot. elmondta az ügy történetet. Elmondta Jézus Krisztus hatalmát, Jézus Krisztus megváltó hatalmát, azt a tettet, amit végrehajtott. És akkor, miután Fülöp meggyőződött ugye a hitéről, akkor megkeresztelte. Mert akkor már meg lehetett keresztelni. Hiszen a főember is azt mondja, hogy ott a víz. Mi az oka, hogy megkeresztelkedjem? Vagy mi az akadály, hogy megkeresztelkedjem? És utána, amikor mindez megtörtént, akkor a Szentlélek őt tovább vitte. Hát ez egy tényleg egy nagyon csodálatos bibliai történet, amit én különösen nagyon szeretek. És szeretek róla beszélni. Mint ahogy talán vették észre a testvérek, hogy elég sokat szeretek róla beszélni. De most szeretnék elmondani egy olyan történetet, ami nem egy ilyen ismeretlen idegennel, vagy legalábbis számunkra egy ismeretlen idegennel, esetleg évezredekkel ezelőtti történet, hanem amely nagyon mai, nagyon mostani történet, és tulajdonképpen velem kapcsolatos történet. Még a 70-es években történt, amikor felvetődött az a kérdés, illetve az a igény, hogy gyermek istentiszteleteket kellene tartani a gyülekezetünkben. Én akkor valahogy úgy éreztem, hogy olyan jó volna nekem ebbe a szolgálatba beállni, de valami módon voltak bennem kételyek. Voltak bennem kételyek, hogy tulajdonképpen az egyik az, hogy mit fognak mindehhez szólni. Már nem a családtagjaim, hanem azok a feletteseim, mert hiszen egy vállalat alkalmazottja voltam. És hát felvetődhet az a kérdés, hogy rosszallásukat fogják kifejezni. Nem is beszélve arról, hogy abban az időben nem kifejezetten olyan díjazott tétel volt az ember életében a gyermekek között végzendő munka. És én abban az időben az apostolok cselekedetét, illetve hát a Bibliát is úgy olvastam, hogy több részt egy nap, nem kalauz szerint. És vártam azt, hogy majd csak kapok valami útmutatást, valami segítséget az Istentől, mert talán a szándék megvolna bennem, de bizonyság kellene, hogy én ezt megtehetem, hogy erre valóban szükség van. És amikor, és hát kértem a Szentlélek vezetését ebben a kérdésben, amit én meg is kaptam. Mert elérkeztem a Cselekedetek könyvének a 18. részéhez, ahol éppen Pál apostolnak szól az ige: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad reát, hogy néked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. Mindig úgy elgondolkoztam az olvasott igéken. Ezek valahogy úgy értek, hogy olyan személyes küldésnek éreztem és minősítettem. És akkor tulajdonképpen ez 1977. februárjában volt. És akkor jelentkeztem arra a szolgálatra, ami tulajdonképpen valamivel több mint 8 évig tartott. És én úgy hiszem, és bizonyos vagyok benne, hogy igen, áldásos szolgálat volt, amit aztán feleségemmel közösen is végeztünk. Hiszen ha nekem munkahelyi elfoglaltságom, akkor nyilván ő helyettesített. Áldásos feladatok voltak ezek és szolgálatok. És olyan hálával gondolok Istenre, hogy elében hozta ezt az igét, és pont akkor, amikor nekem erre szükségem volt, nem napra készen, egy idő múlva. Hiszen azok közül, akik itt Szombathelyen maradtak, bizony gyakran találkozom velük. Sőt, van, akivel minden vasárnap találkozom itt a templomba, és gyülekezetünknek valóban alap, sőt, mondhatom azt, hogy nagyon megbízható tagjai. Hát így vezeti az Isten az embert a Szentlélek által. Ez csak egy rövidke kis történet volt az én életemből, és ezt mind csak azért mondtam el, testvéreim, hogy ne csak az legyen, hogy bibliai példákat hozunk fel, mert hiszen azt szoktuk erre mondani, hogy hát igen, ez régen volt, és hát ki tudja, leírták. Ugye mindig van a hitetlenségnek egy foka, hogy hát igen, leírta valaki, de ki tudja. De testvéreim, ami velünk történik meg, és ahol valóban látjuk nyíltan és nyilvánvalóan a Szentlélek vezetését, azt mondom, hogy azt a feladatot haladéktalanul el kell végezni és el kell vállalni. És még azért is hoztam ezt a példát, hogy ne idegen példákat hozzak, hanem a velem megtörtént példát, amelyet úgy hiszem és tudom, hogy gyülekezetünk tagjai közül még mindig sokan emlékeznek is ezekre az eseményekre. Hát igen, testvéreim, ezért ment Jézus a mennybe, hogy Szent Lelkét elküldve részeltessen bennünket a Szentlélek ajándékában. És ahhoz kell az igaz bűnbánat, mondhatni úgy a tételes bűnbánat, hogy ő meg tudja adni az elkoptatott régi életünk helyett az újjászületett, új életet, amellyel együtt az ő Szent Lelkét is adja, aki által olyan sok mindent, sokszor csodálatos dolgokat tudunk végezni. És amikor nem végzünk ilyen dolgokat, akkor talán lehet az a probléma, hogy nem figyelünk a lélek intésére és útmutatására. Adjunk hálát Istennek azért, hogy van a mennyekben egy szószólónk, aki imádságainkat tolmácsolja, aki esedezik értünk, aki velünk van minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te olyan sok csodát teszel a mi életeinkbe, és ezeket a csodákat mi olyan sokszor nem vesszük észre, hanem elmegyünk mellette, vagy azt mondjuk, hogy talán nem is történt az úgy, csak elképzeljük. Dicsőítünk és hálás szívvel állunk előtted, hogy Jézus Krisztusban te valódi olyan megváltót adtál, aki új életet tud adni nekünk, akinek jogában van a Szent Lelket, ami szívünkbe adni, ami lelkünkbe adni, aki által irányít, aki által tud kommunikálni velünk. Olyan jó, Urunk, hogy te gondoskodsz mindig rólunk. Te nem feledkezel meg sohasem az útmutatásról, az irány, az élet irány megszabásáról, mert te velünk vagy minden napon, a világ végezetéig, ahogy ígérted. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezeteinkért, gyülekezetünkért, és ezért a városért segíts, hogy jó eszközeid lehessünk arra, hogy minél többen megtalálják azt az új életet, amelyre talán nem is tudnak róla, hogy vágynak. Hogy valóban újjászületett Szentlélekkel teljes életük lehessen. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik nyomorúságban élnek, akik betegek, Urunk, áld és őrizd meg őket. A betegeknek, Urunk, ha akaratod szerint való, adj gyógyulást. Ha másképp döntöttél, akkor pedig adj megnyugvást a te akaratodban. Könyörgünk, Urunk, az előttünk lévő napokért, az előttünk álló vasárnapért. A te áldásodat kérjük. A gyülekezetre, a jelenlévőkre, az ige hirdetőre, mindannyiunkra. Kérünk, légy velünk, és segíts bennünket az ünneplésbe. És a majd a újabb, nagyobb ünnep, a pünkösd valódi, tőled kapott ajándékként való megünneplésére. Kérünk, hallgass meg minket, és őrizd meg bennünket, hogy nehogy elhagyjunk téged, hogy nehogy külön utasok akarjunk lenni, hanem valóban odaadott élettel, odaadott szívvel tudjunk téged szolgálni, és minél többeket meggyőzni arról, hogy egyedül te nálad van az üdvösség, Jézus Krisztus által, aki által kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Pedig mondjuk el közösen testvéreim az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.